Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Az Ötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Kongoly Tege Miklós Csillagászati Intézetének munkatársai által vezetett nemzetközi kutatócsoport több mint egy évtized elteltével fedezte fel újra egy fiatal csillag koronájában a rég nem látott kristályokat. Az időkülönbség a kristályos szilánkok mozgását is segít feltérképezni az űrben, mondta Kóspál Ágnes, az intézmény tudományos tanácsadója.
Kutatócsoportommal mi a naphoz hasonló csillagok és bolygórendszerei kialakulását kutatjuk. Ugye a tejútrendszer különböző csillagkeletkezési területein jelenleg is vannak születőben lévő csillagok, ezeket lehet megfigyelni, és ezek tanulmányozásával közvetett úton közelebb juthatunk a saját naprendszerünk, a nap és föld keletkezésének megértéséhez is. A csillagokat születésükkor körülveszi egy porból és gázból álló korong, erről gyűjtik magukba az anyagot. Ez a korong nem csak a csillagot építi fel, hanem az üstökös és bolygó kezdemények szülőhelyéül is szolgál. A korongról a csillagra az anyagáramlás viszont nem egyenletes, hanem időről időre több nagyságrenddel megnő, ezt hívjuk kitörésnek. És egy ilyen eseményt figyeltünk meg még 2008-ban, az Eik Slupi nevű fiatal csillag esetében. Ez a csillag a déli égbolton található, tőlünk mintegy 500 fényév távolságban. Ez a csillag tulajdonképpen a nap kis testvérének tekinthető, ugyanis szemben a nap 4,5 milliárd éves korával, az Eik Slupi mindössze néhány millió éves, a tömege pedig csupán 60%-a a napénak. 2008-ban egy csillag körül az anyagáramlás üteme megnőtt, aminek hatására a csillag környezete jelentősen felforrósodott, és abban az amorf szerkezetű szilikát szemcsék kristályossá alakultak, vagyis a szerkezetük rendezetlenből rendezetté vált. Ez a folyamat a kitörés során felszabadult hő hatására zajlott le a korongnak a legbelső részén, tehát a csillagtól mért egy csillagászati egységen belül, ez az átlagos napföld távolság, vagyis kb. 150 millió kilométer. Na most ez a kitörés 2008-ban ez befejeződött, és akkor ugye frissen keletkezett szilikát kristályok voltak, forróak, és ezek a feltételezéseink szerint csillag vagy korong szél hatására elindultak kifelé a korongban, elkezdtek távolodni a csillagtól. Az elmúlt 15 évben viszont nem volt nekünk olyan eszközünk, amellyel ezeket a lassan kihűlő kristályokat, ezeknek nagyon gyenge jelei vannak, ezt detektálhattuk volna. És ez változott most meg azzal, hogy jött a James Webb űrtávcső. A James Webb űrtávcső segítségével most arra találtunk bizonyítékot, hogy a 2008-as kitörés során létrejött, akkor még forró kristályok, azok még mindig ott vannak a korongban, de most már eltávolodtak, most már kb. 3 csillagászati egység távolságra járnak a csillagtól, tehát olyan kb. 450 millió kilométerre. És az az érdekes ebben a felfedezésben, hogy az Eik Slupi korongjában éppen ebben a távolságban található a jégvonal, vagy más néven hóhatár, tehát az a távolság, ahol a korongban a hőmérséklet elég alacsonnyá válik ahhoz, hogy a víz megfagyjon. Tehát a felfedezésnek az a jelentősége, hogy a most újra felfedezett kristályos porszemcsék, amelyekről 15 évig nem volt információnk, azokról most megtudtuk, hogy a csillag körüli korong hidegebb részeire érkeztek, és eléggé lehűltek ahhoz, hogy ott jégburok rakódjon rájuk. És ezek a szemcsék idővel beépülhetnek a korongban keletkező bolygókba, jeges üstökös magokba. Ugye tudjuk a naprendszerbeli üstökösök kutatásából, hogy az üstökösöknek a vízjégen, szénmonoxid jégen kívül a kristályos szilikátok a legfontosabb összetevői. Tehát azáltal, hogy mi most az Eik Slupi nevű fiatal csillagot tőlünk 500 fényév távolságra megfigyeltük, ebből következtethetünk arra, hogy vajon miért olyan gyakoriak a naprendszerbeli üstökösökben is a kristályos szilikát szemcsék. És még az is nagyon érdekes ebben az új infravörös színképben, ugye James Webb páratlan felbontású infravörös színképet adott erről a csillagról, illetve annak a korongjáról, és ebben számos gázmolekula jelét is sikerült azonosítani, találtunk többek között szénmonoxidot, széndioxidot, hidrogéncianidot, acetilént, vízgőzt, és ezek a molekulák fagyottan ugye üstökösöket, gázformájában pedig a kialakulóban lévő bolygók légkörét építhetik fel. És még az is nagyon érdekes, hogy ezek ugye nagyon alapvető, egyszerű molekulák, további kémiai folyamatok során ezek akár az élet számára létfontosságú komplexebb molekulákat is alkothatnak.
Visszatérve a kristályos szilánkokra, említette, hogy ezek folyamatosan hűlnek. Van lehetőség arra, hogy a jövőben is idézőjelbe véve rájuk nézzenek, hogy hol vannak, mi történik velük?
Abszolút, igen, ezt most tervezzük. Ugye a James Webb űrtávcsövet 2021. decemberében bocsátották föl, több hónapos utazás után a Földtől 1,5 millió kilométer távolságban állt napkörüli pályára, és a most publikált eredményeink azok tavaly augusztusban készült méréseken alapulnak, de éppen múlt hétfőn kaptunk értesítést a NASA-tól arról, hogy a legújabb pályázatunkat, távcsőidő kérelmünket is elfogadták, így az űrtávcső a következő 3 hét során valamikor újra célba veszi az EX-UPI-t, és körülbelül 2 órán keresztül fogja mérni, egy újabb infravörös színképet fog nekünk készíteni. Arra számítunk, hogy a két minden eddiginél érzékenyebb és pontosabb színkép összehasonlításával a fél év alatt lezajló apró változásokat is meg tudjuk majd figyelni, amiből következtethetünk a korongban lezajló dinamikai változásokra is. Ez azért nagyon érdekes, mert jelenleg nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre ilyen dinamikai folyamatokról, ez tehát egy nagyon új és nagyon érdekes kutatási terület.
A gyakorlatban hogy néz ki az űrtávcső használata? Önök megmondják, hogy hova állítsák, vagy önök tudnak állítani rajta, és az adatokat kapják meg, vagy önök szedik le az adatokat? Hogy néz ki ez a mindennapokban?
Lényegében arról van szó, hogy ugye a James Webb űrtávcsövet nagy részt a NASA finanszírozta, de az építésében, felbocsátásában, működtetésében az Európai Űrügynökség, az ESA is részt vett, és mivel Magyarország tagja az ESA-nak, az Európai Űrügynökségnek, a magyar kutatók alanyi jogon pályázhatnak a James Webb használatára. Tehát évenként van egy pályázati forduló, amikor tulajdonképpen le kell írni egy pályázatban a kutatási tervet, mi az a tudományos kérdés, amire választ akarunk adni, meg kell tervezni a méréseket, előzetes modellszámításokat kell végezni, hogyan fogunk tudni arra a kérdésre választ adni a mérések feldolgozásával, az adatok vizsgálatával, és azután egy nemzetközi kutatókból álló konzorcium, egy bíráló bizottság lényegében elbírálja ezeket a pályázatokat, és a legjobbakat kiválasztja a végrehajtásra. Tulajdonképpen a pályázattal együtt már le kell adni egy mérési tervet is, egy ilyen számítógépes programot lényegében, amit aztán miután ugye kiválogatták a legeslegjobb, legérdekesebb nyertes pályázatokat, akkor a ESA és NASA-nál az űrtávcső működtetésén dolgozó kutatók ezeket átnézik, ellenőrzik, módosítanak rajta, ha szükséges, majd ugye elkészítik a beosztást, heti beosztás van, igazából lehet nézni, mi is nézzük szinte minden nap, hogy mikor kerül be ebbe a beosztásba a mi elfogadott pályázatunk, és miután ennek a beosztásnak során ugye irányítják a távcsövet a különböző célpontokra, elkészülnek a mérések, és akkor mi lényegében az űrtávcső archívumából interneten töltjük le az adatokat, és azokat számítógépen feldolgozzuk.
Említette ezt a bizonyos infravörös színképet. Az ilyen típusú felbontások mennyire változtatták meg az űrkutatást, ugye a régi klasszikus hagyományos távcsövekhez képest?
Ugye a James Webb űrtávcső infravörös sugárzást érzékel, ez a látható fénynél hosszabb hullámhosszú sugárzás, amit az emberi szem nem lát, de a bőrünk tulajdonképpen a hőhatását érzékeli, ugye ezt hősugárzásnak is hívják. A világűrből származó infravörös sugárzás nagy része az nem jut el a Föld felszínére, mivel a légkör elnyeli. Valamennyi kevés eljut bizonyos hullámhosszokon, de azért nem az egész. Tehát ezért nagyon fontos ezen a területen, az infravörös csillagászat területén az űrtávcső, hogy egy olyan műszerrel mérjünk, ami a földi légkörzavaró hatásától mentesen, pontosan, precízen tudja ezt a tartományt mérni. De a James Webb űrtávcsőnek több műszere van, az a műszer, amivel mi mértünk, az az 5-től 28 mikrométeres tartományra érzékeny. Ezen kívül vannak más műszerei is az űrtávcsőnek, vannak rövidebb hullámhosszat érzékelő műszerek, azok a 0,65 mikrométeres tartomány mérik, itt már van egy kis átfedés a látható tartományjal, a 0,6 mikrométer az már a látható fénynek a vörös tartománya, de az igazi különlegesség az az, hogy ezzel a viszonylag nagy tükörmérettel nagyon érzékeny méréseket tudunk készíteni. Tehát a James Webb-nek 6,5 méteres a tükör átmérője, ez egy kb. 25 négyzetméteres fénygyűjtő felületet jelent, úgyhogy ez egy nagyon különleges dolog, ez a legnagyobb tükör, amit az űrbe juttattak a csillagászok.
Sigma, a holnap világa.
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Nyelvtudományi Kutatóközpont nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoportja nyelvi tudatosságot fejlesztő pályázatot hirdet 14 év feletti középiskolás diákok és diákcsoportok számára. Domonkosi Ágnessel, a kutatócsoport tudományos főmunkatársával beszélgettem.
A Nyelvtudományi Kutatóközpont nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoportja nyelvi tudatosságot fejlesztő pályázatot hirdetett középiskolásoknak. Ennek a pályázat a gondolata egy pár évvel ezelőtt született meg bennünk, mégpedig azért, mert azt érzékeltük, hogy a középiskolás korosztály, az iskolás korosztály már rengeteg nyelvi élménye, nyelvi tapasztalata van, rengeteg nyelvi újítása. Az, amit az iskolában tapasztalnak, az nem ér össze a saját nyelvi élményeikkel. És ezért döntöttünk úgy, hogy létrehozunk egy olyan pályázatot, ahol a saját nyelvi tudatosságuk, a saját nyelvi tapasztalataik kerülnek előtérbe, és ehhez a megfelelő formának a nyelvi naplót találtuk. Azt várjuk a középiskolásoktól, hogy egyénileg, vagy két-négy fős csoportokban nyelvi naplókat nyújtsanak be. Az idei pályázat ez egy kicsit más, mint a tavalyi, ugyanis most előtérbe kerültek a nyelvi újdonságok. Tavaly mindenféle nyelvi jelenséget gyűjtöttünk, most viszont az lett a kérésünk, az szerepel a felhívásban a középiskolások felé, hogy új szavakat, új nyelvi jelenségeket, újszerű nyelvhasználati tapasztalatokat próbáljanak meg megosztani ebben a nyelvi naplóban.
Tapasztalataik szerint gyorsabban változik most a nyelvünk, mint mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt.
A nyelvész nem mond ilyet empirikus kutatás nélkül, hogy gyorsabban változik a nyelv, mint korábban. Másfelől természetesen van ilyen tapasztalatunk, hogy nagyon sok új szó érkezik, sokkal rugalmasabban állunk a nyelvi változatokhoz is.
Említette, hogy olyan új kifejezések, szavak is vannak, amik maguktól a fiataloktól érkeznek. Ez mennyire jellemző, tehát mennyire adnak hozzá ők új szavakat, kifejezéseket a mindennapi magyar nyelvhez?
Azért is döntöttünk most a nyelvi újdonságok, újszerű kifejezések gyűjtése mellett, mert azt látjuk, hogy a fiatalok nyelvi innovációi, ennek a korosztálynak a nyelvi rugalmassága, a nyelvtudása, a digitális eszköz használata, az nagyon nagy hatással van a nyelvre. Ugyanúgy, ahogy minden társas tevékenységben a fiataloknak a viselkedése az előtérbe kerülés mintát ad, ugyanúgy a nyelvhasználatban is az ő nyelvi viselkedésük nagyon sok mindenre hatással van. Úgyhogy valóban most is mi ehhez a nyelvi napló pályázathoz készítettünk ilyen mintabejegyzéseket is, és már a mintabejegyzések készítése során is egyrészt a tavalyi naplókra, másrészt pedig fiataloknak a tapasztalataira támaszkodtunk, és voltak olyan kifejezések, amiket igen, mondjuk a TikTok nyelvhasználatból mi is tőlük tanultunk. Tehát nem ismertük, úgy kerültek bele ezekbe a magyarázatokba, hogy mi is az ő feljegyzéseikben találkoztunk vele először.
Hol, hogyan, meddig lehet a pályázatokat benyújtani?
A pályázatokat digitálisan várjuk a nyelvinapló@nytud.hu címre. Ez a Nytud, ugye ez a NYTUD, a Nyelvtudományi Kutatóközpontnak a szervere, annak a rövidítése, és a nyelvi naplókat április 23-áig várjuk digitális formában. A részletes pályázati felhívás és a mintabejegyzések azok elérhetők a Nyelvtudományi Kutatóközpont honlapján. Tavaly nagyon sok érdekes pályázatunk érkezett, és ugyanúgy, ahogy idén, tavaly is a döntő az itt zajlott a Nyelvtudományi Kutatóközpontban, ahol a legjobb pályázók élőben mutatták be mindazt, amit összegyűjtöttek, amit hoztak, amit tapasztaltak.
Idén mikor lesz a döntő, tehát meddig tart a verseny?
A döntőt júniusra tervezzük. Tavaly is úgy volt, hogy az utolsó iskolai oktatási hétben vártuk a fiatalokat a kutatóközpontba, és itt különböző játékos versenyeket is, tudományos előadásokat is szerveztünk a számukra. Tehát ez egy olyan workshop tulajdonképpen a pályázat döntője, ahol nem csak ők mutatják be a saját nyelvi tapasztalataikat, hanem mi is bemutatjuk azt, hogy hogyan is dolgozik, mit is csinál valójában itt a Nyelvtudományi Kutatóközpontban egy nyelvvel foglalkozó szakember.
Sigma, a holnap világa.
A Magyar Tudományos Akadémia több tagja is átvehette a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerését, a Jetlikányos díjat. Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke szerint az egyetemek a legtudatosabbak a jogvédelemben, amire mindenkinek jobban kellene figyelnie.
A jedlikányos díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala azoknak a kutatóknak, a szellemi tulajdon joggal foglalkozó szakembereknek adja át minden évben, most már 27. alkalommal, akik ezen a területen valami maradandót tudtak alkotni kutatásukkal, eredményeikkel, és itt leginkább arra kell gondolni, hogy a szellemi tulajdon bejegyzéseikkel, tehát akiknek van szabadalmuk, van használati mintoltalmuk, bármilyen oltalmuk, mert hogy ők azt a fajta tudatosságot képviselik, és ezt akarjuk igazából megmutatni, hogy szellemi tulajdon mindenkinek van, de szellemi tulajdon joga csak annak, aki bejegyzi, aki odafigyel rá, hogy utána ennek a hasznosítását adott helyzetben magához köthesse, és ezen keresztül biztosíthassa, hogy az a találmány, az az újdonság, az egy szabadalmon keresztül hasznosuljon.
Kik az idei díjazottak, és miért?
Díjazottak lettek ebben az évben dr. Fésűs László, orvos-biokémikus akadémikus, a Debreceni Egyetemnek volt rektora, dr. Kovári Zoltán, egy szabadalmi ügyvivőirodának a vezetője és nagyon sok nemzetközi szellemi tulajdonnal foglalkozó szervezetnek a képviselője, dr. Ondi Levente, vegyészmérnök és egy ilyen jellegű cégnek az ügyvezetőjeként működik, illetve dr. Stepán Gábor, a Tudományos Akadémia rendes tagjaként, egyetemi tanárként egy mérnök ember, és hogy miért ők kapták most ezt a jeles kitüntetést, mert hogy mindegyikőjüknek olyan munkássága van, ami mögött egy tudatos szellemi tulajdon portfólió építés van. Mindenki mögött többszörös szabadalmak vannak, akár hazai, akár nemzetközi szinten bejelentve, és mindegyik mögött van egy olyan jellegű tudatosság, amely tudatosság akár a saját szellemi tulajdonuk, akár pedig az ügyvivő esetében egy olyan jellegű támogatás van jelen, amivel tudja segíteni azokat, akik szellemi tulajdon jogokhoz szeretnének hozzájutni. Tehát ez a fajta tudatosság volt a döntő érv, illetve annak a kezelése, hogy hogyan viszonyul magához a szellemi tulajdonhoz a kutatói tevékenységén, a feltalálói tevékenységén keresztül az adott jelölt, és jelen esetben így a díjazott.
Tapasztalatai szerint mennyire védjük a szellemi tulajdont, akár Magyarországon, akár kicsit kitekintve nemzetközi szinten?
A szellemi tulajdonnak a jogát megszerezni. Arra mindig azt mondjuk, hogy bonyolult, nehézkes, összetett, drága, és még sok minden mást szoktak rá mondani, inkább nem is kezdünk hozzá, hanem csináljuk úgy, ahogy azt éppen szeretnénk. De a világban egyre tudatosabban kezelik ezt. A szellemi tulajdon jog kérdése, az mára már üzleti értékkel párosul, és nem csak üzleti értékkel, hanem társadalmi értékkel is. Gondoljunk itt például egy pandémiás helyzetben a vakcinák kérdésére, amelyek mögött társadalmi hasznosítás, társadalmi hasznossága van egy szabadalomnak, ami adott esetben mondjuk egy oltóanyag. A magyar tulajdonban lévő, vagy a magyarok által ilyen értelemben tulajdonolt szellemi tulajdonjog kérdése, az egy nagyon izgalmasan alakuló történet. Az elmúlt mondjuk 4-5 évben elkezdett ez fölfele ívelni, de még mindig messze vagyunk attól a tudatosságtól, amit a tengeren túliak, vagy az ázsiaiak képviselők ezen a területen, és még a V4-ek tekintetében is van egy apró lemaradásunk, mert hogy igazából bár kutatók, egyetemek, kutatóműhelyek, vállalatok a saját innovációikat elkezdték hasznosítani, de még ennek az első lépéseként definiált oltalomszerzést, azaz hogyan lehet igazából ezt a tulajdonjogot magához kötnie a feltalálónak, ezt még azért nem mindig lépjük meg, nem mindig ugorjuk meg. Ehhez most nagyon sok segítséget ad a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, akár csak azzal, hogy kikönnyített eljárások, hogy egyszerűsített eljárásokat, hogy adott helyzet költségkímélő megoldásokat és olyan jellegű támogatást tud biztosítani, amin keresztül érdemes most kipróbálni, megpróbálni azt, hogyha van valakinek szellemi tulajdona, hogy az ehhez kapcsolódó jogot megszerezze.
Kik a legtudatosabbak? A kutatóhelyek, az egyetemek, a cégek, kik védik leginkább szabadalmakkal a találmányaikat?
A magyar szférát, hogyha nézzük, akkor az egyik legtudatosabb világ nyilvánvalóan az egyetemi világ. Náluk az elmúlt 2-3 évben egy megötszöröződése van a szellemi tulajdon jogok bejegyzésének, és ez a tendencia úgy látszik, hogy folytatódik, és ez egy nagyon jó hír. De nagyon erőteljes a hazai középvállalati világ, illetve a Magyarországon lévő multivállalatoknak a szabadalmi, illetve egyéb más innovációhoz kötődő oltalmi bejegyzéseinek az aktivitása. És azt gondoljuk, hogy ez a tendencia még fokozható, javítható, nagyon sok, mondjuk így, hogy kutatásfejlesztés innovációs eredményként született prototípus és különböző megoldás van, amelyek mind-mind szabadalom érettek, amelyeket érdemes lenne oltalom alá helyezni, amelyeket érdemes lenne itthon hasznosítani, és amelyeknek ilyen értelemben a gazdasági társadalmi hasznosságát ezen keresztül biztosítani.
Fel tudják hívni erre az érintettek figyelmét?
Mindenképpen van is egy ilyen tudatosítási elképzelése, akciója az innovációs térben foglalkozó szakpolitikának, a Számítógépes Nemzeti Hivatal vezetésének. Pont azt szeretnénk ezzel a díjjal is, a mostani Jedlik díj átadásával is bemutatni, prezentálni, hogy aki ilyen területen foglalkozik, érdemes elgondolkodnia, hogy hogyan tudja igazából azt a nemzetközi tendenciát, egyre erősödő, egyre fokozódó nemzetközi tendenciát magáénak tudni, hogy a szellemi tulajdon jogaival kezdjen valamit. Ez a fajta szemléletátadás, szemléletformás nagyon sok edukációval, nagyon sok beszéddel, nagyon sok beszélgetéssel, nagyon sok konzultációval jár. A lényeg, hogy megértsük, hogy azok az eljárások, azok a jogszerzéshez kapcsolódó lehetőségek, azok milyen továbbfejlődési lehetőséget biztosítanak a tulajdonosoknak.
Leegyszerűsítve, kis befektetés nagy haszon.
Igen, igen, abszolút, és ez a célja ennek az egésznek, hogy valahogy eljussunk oda, hogy a hasznosságát megértsük egy-egy új találmánynak, és hasznosítsuk is, és ha lehet itthon, vagy olyan jellegű szervezeteken keresztül, akiknek a gazdasági ereje itthon jelenik meg.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.